Jézusunk mondja, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott valék, és íme élek, örökön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünnepi istentiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első versét, örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg az énekkarunk szolgálatát. A 348. énekünket énekeljük. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek, mindnyájan örüljetek, vígan énekeljetek.
Yeah.
Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsérünk ezen a mai napon is, aki meghaltál, de föltámadtál, legyőzted a halált, miután megváltottad a te népedet. Köszönjük néked mindazt, amit cselekedtél, és hogy erre a történelmi eseménysorra visszaemlékezhetünk ma itt a templomban. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy nem csak az ige szól, hanem az úrasztalát is megterítetted. Segíts bennünket, hogy hinni tudjunk benned, leboruljunk előtted, és követőiddé legyünk teljes szívünkből. Kérünk téged arra, hogy áld meg Isten tiszteletünket, áld meg szíveinket, áld meg a felnőtteket, a kicsiket, a gyermekeket, szóljál mindnyájunkhoz, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma téged dicsérni összegyűlnek a keresztjének. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket nagy neveidért. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján üzenetét kívánom ma hirdetni közöttetek, János evangéliumának 20. részéből. A 20. rész 19. versétől a 23. versig ezt olvassuk. Mikor azért este volt azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybe gyűltek vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, és megállt a középen, és mondta nékik, békesség néktek. És ezt mondván megmutatta nekik az ő kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat. És ismét mondta nekik Jézus, békesség nektek. Amiként engem küldött vala az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nékik, vegyetek szent lelket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, olykor leülök a tévé elé, meg bekapcsolom a rádiót, és hallok ezt-azt, most is így nagypéntek húsvét táján ez történt. A tévébe volt egy beszélgetés, és négy egyházi ember ült ottan, akiket kérdezgetett a riporter, és akkor az egyikük ugye a műsor vége felé elkezdett arról beszélni, hogy minek örül ő húsvétkor. Én hallgattam, és ugye elgondolkoztam, hogy én magam mit válaszolnék erre a kérdésre. És ti mit válaszolnátok? Minek örüljünk húsvétkor? Akárhogy is olvasgatjuk azért ezeket a húsvéti beszámolókat, az evangéliumokban feltűnik, hogy az öröm valahogy mindegyiknél ott van. Itt János evangéliumában olvastuk az imént, hogy örvendeztek a tanítványok, hogy látják az Urat. Lukács evangéliumában olvassuk, hogy nem hitték az öröm miatt. Máténál azt olvassuk, hogy az asszonyok nagy örömmel futottak, hogy hírt vigyenek a tanítványoknak. Amilyen nagy volt a sírás, rívás nagypénteken, sőt Márknál van egy utalás, hogy nem csak nagypénteken, még húsvét reggelén is szomorkodtak és sírtak a tanítványok. Most akkora nagy lett az öröm. Egyik végletből a másikba estek, hogy így mondjam, ahogy az írás mondja, este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Hát valóra vált, amit Jézus mondott már korábban a búcsú beszédei során. Azt mondta, hogy most elmegyek, és nem láttok engem, de majd újra eljövök, és örül a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek az örömötöket. Hát szóval minek is örüljünk mi húsvétkor? Minek örüljenek a keresztjének mai húsvéti emberek? Ma is szeretnék négy okot mondani, meg majd hónap is. négy okot szeretnék mondani. Az első, örüljünk Jézus Krisztusnak. Azt olvastuk itt János evangéliumban, hogy örültek a tanítványok, hogy látják az Urat. Hát őneki örültek. Látták meghalni, és most újra életbe látták. Ő maga volt az, aki kiváltotta belőlük ezt az örömet. Újra itt van, velünk van. Azt hittük, hogy végképp elvesztettük, mert nem hittük, amit mondott, hogy harmadnapra feltámad, de úgy történt, ahogy megmondta. Most itt van, él a mi Urunk, él a Jézus, és ez valami nagy és mély örömöt hozott a szívükbe. Pedig még sok mindent nem is értettek. Ha akkor ott megkérdezzük őket, hogy mondjatok legalább 8 okot, amiért örültök, akkor biztos nem tudtak volna egyet, a 8-ból csak egyet mondani, ezt, amiről beszélek. Jézusnak örülünk, te. Mit kérdezek, minek örülünk még? Elég ez az egy is. Itt van ő. Él, él Jézus. Egy kicsit más, mint amilyen volt, de mégis ő az. Megmutatja nekik a kezeit, az oldalát, sebek rajta. Ő az. Hát akármennyire hihetetlen, akármennyire csodálatos, ez ő. Egyértelmű volt a számukra. Az is, hogy Jézus meghalt. Már mindenki tudta, hogy akit a rómaiak keresztre szögeznek, az általában nem éli túl ezt a tortúrát. De azt onnan élve legritkább esetben se szedték le, csak holtan. Hogyha emlékeztek nagypéntekre, akkor közel volt a szombat kezdete, este 6 óra, a mi időszámításunk szerint, és akkor, hogy ne maradjanak a holttestek a fán, akkor katonák mondták, hogy akkor aki még él, el kell törni a lábszárát, hogy ne tudja magát fölemelni az illető, és ne tudjon több levegőt venni, fulladjon meg. A két gonosztevőnek a lábszárait eltörték, de mire Jézushoz értek, mondták, itt már nem kell eltörni, mert már meghalt. De azért még biztosabb, mint biztos, azért még beleszúrta a dárdáját az oldalába a katona, és akkor onnan már vér és víz folyt ki, ami azt jelzi, hogy beállt a halál. Aztán, amikor levették a keresztről a Jézus holttestét, ott voltak a tanítványok a közelbe, nyilvánvaló volt, hogy nem tetsz halott, hanem tényleg meghalt. És akkor elvesztették azt, akit annyira szerettek, és aki annyira szerette őket, akitől annyi csodálatos tanítást hallottak, akitől annyi szeretetet kaptak különböző formákban, aki teljesen közel állt a szívükhöz, közelebb mindennél és mindenkinél, akinek felismerték a nagyságát, a dicsőségét, akinek megérezték annyiszor a szeretetét, ahogy emberek felé fordult. Szóval aki egészen közel állt hozzájuk, elvesztették. Nem csoda, hogy sírtak, könnyeztek, amikor elvesztették. Mi is sírunk, meg könnyezünk, amikor elvesztjük azt, akit szerettünk. A halál az rettenetes dolog, és valahányszor meghal valaki, mi is úgy tudjuk, hogy ez innen már nem fog visszajönni. Aki elment, az már elment. És akkor most megint ott áll előttük, élve. Szóval amilyen nagy volt a szomorúság, most olyan nagy az öröm, hogy él, hát itt van, akármilyen hihetetlen, akármilyen csodálatos, ő az. Valahogy eszembe jutott egy ilyen kicsit rossz példa ez, de hogy elment a frontra a katona, otthon hagyta a feleségét, meg a családját, és aztán nem tért vissza. És mindenki úgy hitte, hogy meghalt, ott maradt a fronton. De nem tudtak róla biztosat, és évekkel később egyszer csak kopogtatnak, és ott áll a férje a kapuban. És akkor az, akit már tényleg eltemettek magukba, már halottnak hittek, most egyszer csak ott áll. És akkor el tudjuk képzelni, hogy első döbbenet után, hogy milyen öröm vesz erőt az őt szerető feleségén, vagy a gyerekein, hogy hát itt van apa, vagy itt van a férj. Szóval ez rossz példa, mert az illető életben maradt, itt meg tényleg meghalt. Jézusnál tényleg meghalt a hős, és aztán egyszer csak ott áll előttük élve. Teljesen érteni tudom ezt az örömöt, és szinte szeretnék velük együtt érezni, megmondom őszintén, mert mi már abba a cipőbe járunk, hogy mi már tudjuk, hogy Jézus meghalt, de föltámadt, ugye évről évre ünnepeljük ezt a dolgot, de akik még elsők voltak ebbe a sorba, akik tényleg úgy tudták, hogy meghalt, és nem is fog visszajönni, mert nem emlékeztek rá, hogy Jézus mit ígért. Meg ha ígérte is, ugye hát az olyan hihetetlen volt. A főpapok azok megemlékeztek róla, hogy mit ígért. Azt mondta, hogy föltámadt harmadnapra őröket a sírhoz, nehogy ellopják a holttestet a tanítványok, aztán utána elhíreztejék, hogy föltámadt. Ott voltak a templom őrségnek a tagjai a Jézus sírját őrizni, harmadik napig. Ők emlékeztek, de a tanítványok nem. Számukra Jézus meghalt. Elvesztettük, de most újra itt van, és él. Szóval örüljünk mi is azért, akármennyire is nem az első keresztjének cipőjébe járunk, de azért arra hívlak benneteket, hogy örüljetek ti is az Úr Jézusnak, az élő Jézusnak. Úgy, ahogy itt az énekbe is énekeltük, meg sok énekünkbe visszatér ez a motívum, hogy örvendezzetek egek, ti is földi seregek, ember seregek. Örüljetek, vígan énekeljetek, mert Urunk feltámadott. Hát örüljetek Jézusnak, testvérek. A mi Jézusunk nem egy sztoriban támad föl. Egy ilyen furcsa megoldás ez a hitetlen teológusok részéről, hogy azt mondják, hogy nem a történelemben támad fel, ez nem történelmi esemény, ez egy sztori, amiben föltámad, mint amikor a mesébe történik valami rendkívüli dolog. Ez csak a mesébe történt meg, a sztoriba történt meg, valójában nem történt, de megtörtént. Vagy mondják mások, hogy nem, hát csak a tanítványok úgy hitték, és a hitükben támad föl. A hitükben, számukra úgy föltámadt Jézus, de valójában nem támad fel, csak a hitükben támad föl. Nem! Érdekes, hogy ezeket nem világi emberek találták ki, ezeket az elméleteket, hanem teológusok. De tudni akarjátok, zárójelbe jegyzem meg, hogy a nyugati kereszténység miért tart ott, ahol tart? Ezért, mert ilyen teológusaik voltak, és ezt tanították a lelkészeknek, a lelkészek meg a gyülekezeteknek. Hát ez aztán minden csak nem hitépítő, meg nem a kereszténység valódi arcát mutatja. A valódi kereszténység az itt van, és a reformációban van. Amikor elmondták az embereknek, hogy Jézus nem a hitében támad föl az embereknek, és nem egy sztoriban támad föl, hanem valójában föltámad. Ott állt előttük húsvér valójában. Akármennyire hihetetlen. Szóval ennek a Jézusnak, ennek a valóban föltámadt Jézusnak örvendjetek. Ti is, ma élő újszegedi keresztjének. Aztán egy kicsit tovább lépve a másodikokra, örüljünk Jézusnak, de örüljünk a megváltásnak is. Hiszen Jézus a nagypénteki áldozatával megváltott valakiket. Megváltotta az embereket. És ez egy de manapság talán nehezebben érthető dolog, de vissza kell emlékeznünk arra, hogy Isten megváltotta Izraelt az egyiptomi rabszolgaságból, és egy új életre adott nekik lehetőséget. A megváltás ezt jelenti, hogy valami szorult helyzetben van valaki, nem tud magán segíteni, és akkor lehajol hozzá a természet feletti Isten, és kisegíti ebből a nyomorúságából, és egy új életre nyit neki lehetőséget. Ez a megváltás. Isten megváltotta nem csak Egyiptomból Izraelt, hanem megváltotta őket a babiloni fogságból is később. Ott voltak 70 évig, nem lehetett onnan eljönni, de Isten úgy rendezte a dolgokat, hogy egyszer csak eljöttek, és hazatértek a földjükre, és új életet kezdhettek. És sok ember van így, testvérek, ma is, hogy azt érzi, hogy valami új életet kellene találnom, valahogy próbálok megváltozni, valahogy más emberré lenni, mert így nem jó ez az egész, mert ilyen boldogtalan vagyok, meg ez vagyok, az vagyok, szeretnék egy más életet élni, egy más minőségű életet, és akkor próbálják az emberek önmagukat megváltani. Ez egy általános jelenség a világban. Az önmegváltásnak a, majd én megoldom a magam problémáit. És majd én a boldogtalan emberből boldoggá teszem magamat, megváltom én magamat. És itt a Szentírásban, testvérek, pont arról van szó, hogy nem is megy egyébként, a gyakorlat is azt igaz, hogy az ember nem tudja magát megváltani, mindig ugyanazok maradunk, és mindig ugyanoda érkezünk vissza. Hiába való az önmegváltással kísérletezni, hiába való azzal kísérletezni, hogy kihúzzuk magunkat a mocsárból a saját hajunknál fogva. Nem megy. És nem is találunk őszintén szóval másokat a világba, akik meg tudnának váltani minket. Mindig ezzel csapnak be minket egyébként. Jött a Marx, és akkor majd jöjjetek utánam, és itt eljön a földi mennyország mindenkinek. Eljött. A gulág, meg a többi, meg a száz nem tudom hány millió halott a világon. Megcsinálta a megváltást. Most ugyanez az eszme hódít, kicsit megújított formába. Eddig ezen az oldalon hitték, most azon az oldalon hiszik. Ugyanoda fog vezetni náluk is. Mindig megragadjuk ezt, aki megváltást ígér, csak azt, aki a tényleges megváltó, az egyetlen megváltó Jézust, aki valóban meg tudja az életünket újítani, őt kezdjük elfelejteni. Hát az a történelmi kereszténységnek az üzenete a világ felé, hogy ne higgyetek mindenkinek, hanem higgyetek Jézusnak. Azért mondtam történelmi kereszténységet, testvérek, mert ez a biblikus kereszténység. Van a kereszténységnek egy ilyen totál megromlott formája is a világban, ami nem ezt hirdeti. Mi hirdetjük azt a történelmi, bibliai kereszténység, hogy Jézus valóban föltámadt, és ő a megváltó. És ha rábízzuk magunkat, akkor az életünket teljesen meg tudja változtatni, mégpedig pozitív irányba. Kihoz minket az Isten haragja alól például, az Isten átka alól, a minket fenyegető kárhozat alól, kihoz a bűnnek a rabságából, ami kényszerít minket mindenféle gonoszságokra, és szabaddá tesz minket egy új életre. Megvált minket. Jézus az, aki megvált. Nem csak a földi életünket váltja meg, hanem még örök életet is biztosít a számunkra. Örüljetek a megváltónak, örüljetek a megváltásnak, amit elvégzett, mert hogy elvégezte azt, ő maga kiáltotta világgá a kereszten, amikor azt mondta az utolsó szavával, hogy elvégeztetett, ez végeztetett el. Az ember megváltása végeztetett el. Istennek jelentette ezt az atyának, aki ezért küldte őt ide. De hangosan kiáltotta, hogy mindenki hallhassa. Mind a mai napig visszhangzik, testvére. Elvégeztetett a megváltás. És hogy elvégeztetett? Isten azzal igazolta vissza, hogy feltámasztotta az Úr Jézust a halálból. A feltámadás húsvét reggelén annak a bizonyítása Isten részéről, hogy Jézus tényleg elvégezte a megváltást. Tényleg szabadok lehetünk a nyomorúságainkból, és egy új életet kezdhetünk élni. Ő általa, ő benne híve, aki meghalt és feltámadt. Hát örüljetek Jézusnak, örüljetek a megváltásnak, és örüljetek harmadszor az új életnek. Ezt szeretném külön kiemelni, mert a feltámadott Jézussal, ő benne híve, ő benne bízva, őt szeretve, az ember tényleg új életet élhet. A régi élet, ami nélküle való élet volt, az olyan volt, amilyen, de Jézussal egy új élet kezdődik. Egy magasabb szintű élet, egy igazi élet. Olyan jó ez, hogy a református énekekben, amiket éneklünk, testvérek, mindegyikben ott van ez a motívum. Mindegyik, az összes húsvét énekünkben ott van, hogy add, hogy te, aki feltámadtál benned híve, mi is új életet élhessünk. A bűn halálából fölkeljünk, és új életet élhessünk. Új refrénként jön az egyes énekeinkbe vissza ez a motívum. ez valami olyasmit jelent, testvérek, hogy amíg az ember Jézus nélkül él, úgy mondom, a régi életét éli, addig a Biblia szerint is, meg a gyakorlat is ezt igazolja, az ember totálisan a bűn uralma alatt él. A bűn belső kényszere alatt. Muszáj az embernek egoistának lenni. Muszáj. Harcol ellene talán egyik másik. Manapság már nem is harcolnak ellene, mert az lett a divat, hogy mindenki valósítsa meg önmagát, és csak önmagával foglalkozzon, és mindenkitől uraljon le maga körül. Vagy úgy, hogy késsel kergeti, vagy úgy, hogy megsértődik, és öngyilkosnak álcázza magát. Mindegy, az egoista menjen előre, mert az ilyeneknek áll a világ. Legyél egoista, ha sikeres akarsz lenni. Ez a sztori, ismeritek jól. És ezt az embernek, hogy egoista legyen, muszáj, testvérek. Ez nem választási lehetőség, muszáj. Muszáj másokat gyűlölni. Muszáj másokat irigyelni. Muszáj formálisan vallásosnak lenni. Fölölteni néha egy-egy fél órára a kereszténységnek a mezét, aztán szépen letenni a sarokba. Muszáj tévhiteinkhez ragaszkodni. Nem tudjuk elengedni a tévhiteinket. Muszáj olykor erkölcstelennek lenni. Ez a belső kényszer, ami nem engedi az embert, hogy mássá legyen, mert sokszor még tudja is az ember, hogy nem jó, amit csinálok, és megpróbálkozik megjavulni, de nem sikerül. Minél öregebb, annál kevesebb energiája van rá, annál inkább föladja, és annál inkább válik elviselhetetlenné a sokszor a környezete számára is. Nem sikerül már magát fegyelmezni az öreg fiúnak, vagy az öreg lánynak. Muszáj. És akkor jöjj Jézus, és azt mondja nekünk, hogy nem muszáj. Ha te bennem hiszel, fölszabadulsz ez a kényszer alól, és lehetsz más. Nem muszáj egoistának lenned. Lehetsz Krisztus központú, önzetlen ember. Lehetsz jó szívű. Lehetsz igazi keresztjén. Elszakadhatsz a tévtanításaitól, amiket kialakítottál magadnak, meg a jó berögzött világnézetettől, és lehet újat tanulni. Lehet mássá lenni. Lehet szabadnak lenni az alázatra. Megbocsátást kérni, vagy megbocsátani valakinek. Szeretni valakit, aki lehet, hogy rosszat tett neked, még az ellenségedet is. Csak bennem kell bíznod, mondja Jézus, mert én teszlek téged szabaddá a benned élő rossznak a kényszere, a bűnnek a kényszere alól. Ami tönkreteszi egyébként nem csak a te életedet, meg a hangulatodat, hanem tönkreteszi a környezetedet is, ugyanúgy. Általam lehetsz olyan ember, aki a környezetének is örömöt szerez. Békességet nem maga körül. Más ember. Jó ember. Ezt, testvérek, nem egy egyszerű téma megérteni, de mégis azt mondom nektek, hogy ez így működik. Ez így van. Én is tapasztalom, sokan tapasztalják rajtam kívül is. Nekünk is, akik igazán Jézusba hívő emberek vagyunk, nekünk is megvannak a kísértéseink, mert ez a bennünk élő rossztól nem bírunk megszabadulni mi se. Mi is állandóan kísértetünk, hogy önzők legyünk, zsarnokok legyünk, aztán utána csalódunk, összetörünk, akkor így vagy úgy akarjuk istenkedni a környezetünk fölött, és mindenkinek dirigálni, beleértve a feleségünket, a gyerekünket, a nem tudom kicsodát is. És sokszor mi is isszuk ugyanennek a levét, de tudjuk azt is, hogy ha Jézusra figyelünk, akkor nem kell ilyennek lennünk. Akkor szabadok vagyunk ettől a nyomorúságtól. És élhetünk, és viselkedhetünk, és beszélhetünk máshogy. Nem kell árulónak lennem, nem kell megcsalni a másikat, nem kell fondorlatos módon ügyeskednem. Nem kell még a saját igazságomhoz se ragaszkodni. Szabad lehetek. Hát Jézus nyitotta meg ezt az új életet, mint feltámadott azoknak, akik benne, mint feltámadott urukba hisznek, hozzá ragaszkodnak, testvérek. Hát örüljetek ennek a csodának, hogy új életet élhetek. De örüljetek a feltámadott Jézusnak. Azt ne felejtsétek el. Ezzel kezdtük. Örüljetek Jézusnak, aki feltámadt és él. Örüljetek a megváltásnak, de örüljetek Jézusnak. örüljetek az új életnek, de örüljetek Jézusnak, a feltámadottnak. És örüljünk, testvérek, végül ma ez a negyedik dolog még, a Szentírás megbízhatóságának. Mert ez egy nagyon érdekes dolog, de úgy van, hogy a Szentírás előre megmondta, hogy Jézus föl fog támadni. Nem csak Jézus mondta meg, hanem már az Ószövetségben ott van a proféták által kijelentve, hogy a Messiás, a Krisztus, ez ugyanazt jelenti, Krisztus Messiás, az egyik héber, a másik görög nyelven, a felkent, meg fog halni, de föl fog támadni. Még az is megvan írva, hogy harmadik napon. Nem idézek most igéket, de higgyétek el nekem, hogy így van. Maga Jézus is, ha egyet idézek tőle, azért azt mondta, hogy ahogy Jónás 3 napot volt a cethal gyomrában, úgy fog az embernek fia is 3 napig lenni a halálba. És utána, ahogy Jónás kijött onnan, úgy fog kijönni az embernek fia is a sírból. És úgy is lett. Már Jónás proféta könyve erről beszél tulajdonképpen előre. De hát vannak más igehelyek is. Amikor olvasjuk a Szentírásban, Lukács evangéliumában, hogy a feltámadás után 2 tanítvány megy Emmaus felé, ottan csatlakozik hozzájuk Jézus. És nem ismerik föl, hogy ez Jézus, a feltámadott. Visszatartóztattak a szemeik. És kérdezi őket Jézus, hogy miről beszélgettek itt? Hát te csak te vagy itt idegen, hát te nem tudod, hogy mi történt Jeruzsálemben ezekben a napokban? És akkor előadják Jézusnak, hogy mi történt. Nagyon ironikus a történet, hogy Jézusnak mondják el, hogy mi történt vele. Jézus hallgatja őket, és aztán mondja nekik, hát resszívűek vagytok azoknak az elhívésére, amiket a proféták megmondtak. Hát nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy bemenni a dicsőségbe? És elkezdi, mondja Lukács, nekik magyarázni, hogy Mózestől kezdve, tehát a Mózes könyveitől kezdve, a prófétákon keresztül hány és hány ige szól arról, hogy a Krisztusnak tényleg meg kell halni a népe bűnei miatt, de 3. napra föl fog támadni. És hogy így mondjam, a halálon keresztül kell neki bemenni a dicsőségbe. Muszáj, hogy így legyen. És akkor ezek csak hallgatják. Aztán odaérnek Emmausba, ahol ugye Jézus leül velük egy asztalhoz, a maga sajátos módján veszi a kenyeret, megtöri, és adja nekik, és abban a pillanatban lehullanak a szemükről, lehullik a hájuk, és fölismerik, hát ez Jézus, de abban a pillanatban eltűnik előlük. De a több órás út volt, míg oda mentek, és közben Jézus beszélt nekik, és akkor mondják, amikor tudják, hogy Jézus volt itt velünk, hogy nem gerjedezett a szívünk, amikor beszélte nekünk az írásokat. Hát hogy magyarázhatta Jézus nekik az írásokat? Gerjedezett a szívünk az örömtől. Tűz gyulladt bennünk az eredeti szöveg szerint, hogy tűz gyulladt ki bennünk, ahogy magyarázta nekünk Jézus az írásokat, amik a Messiásról szóltak, vagyis róla, hogy meg kell halni, a muszáj, de föl kell támadni, mert az is muszáj, és bemenni aztán a dicsőségébe. És akkor elindulnak vissza rögtön Jeruzsálembe, ahol megérkeznek a többiekhez, és elkezdik mondani, hogy hát feltámadt az Úr, nekünk megjelent Jézus. És abban a pillanatban megjelenik közöttük Jézus újra. És ott is ugyanígy köszönti őket, ahogy majd olvastuk az igébe, és ott Lukácsnál azt olvassuk megint, hogy Jézus akkor elkezdi nekik magyarázni, hogy mi az, ami róla megíratott, még egyszer elmondja a tanítványok közösségének is, hogy tudjátok, hogy az Ószövetségben mindez, ami velem történt, meg van írva. Igaz az írás? Ezért mondom, hogy örüljetek annak, hogy a Szentírás igaz. Hát Jézus szerint igaz. Ő megpecsételte, a Szentírás igaz. A Biblia igazat mond, nem hazudik. Ez igaz az Ószövetségre és az Új Szövetségre is. Akik járnak ide a gyülekezetbe, tudják, hogy a 19. Zsoltárról volt szó itt az utóbbi vasárnap, ami pont a Szentírásnak a dicsőségét hirdetés. Azt mondja róla, többféle dolgot is elmond róla a Zsoltáros Dávid, de többek között az emet, mondja a héberül, igazság. Akik itt voltak, azoknak nem új, de az emet, az egy olyan héber szó, 3 más alhangzóból áll, EMT, ugye emet, ez a héber ABC-nek az első, a középső és az utolsó betűje. És egy rabbi mondta nekem, tudjátok mi az igazság? Hát ez a szó azt jelenti, hogy igazság. Az igazság az, ami nem inog meg soha. Mert az így áll. Ez egy hatalmas lábakon áll. Az első, az utolsó, meg a középső betűn. Így nyugszik az igazság. És a hazugság, mondja, héberül egy másik szó, ami három egymás mellett álló mással hangzó. Az meg így meginog. Állandóan meginog, állandóan megdől. Nincs neki biztos alapja. Hát a Szentírás testvérek, ezért mondom nektek is, hogy mindenki tudja ezt, hogy a Szentírás testvérek igaz. Azonban bízhatunk benne. Elbír bennünket is. Ha a Biblia azt mondja, hogy van Isten, ha azt mondja, hogy Jézus is van, hogy meghalt, hogy feltámad, hogy van megváltás, hogy van pokol is, de van menny is, hogy lehet új életet élni, meg lehet maradni a régibe. De miért ne éljünk az újjal, ami sokkal szebb, aminek olyan perspektívája van? Bízzatok az írásba. Biztosabb, mint akármelyik GPS. Engem már GPS nem tudom hány szó félrevezetett. A Biblia nem vezet félre, soha. Egyszer se. Ha azt követjük, jó irányba megyünk, és tudjuk, hogy hova fogunk megérkezni. A mennybe mutatja az utat, az üdvösségbe mutatja nekünk az utat. Csodálatos kalauz. Az egyetlen ilyen biztos pont a mindenségbe. A feltámadás, testvéreim, tehát azt jelenti, hogy a Szentírás igaz. Úgy lett, ahogy megíratott. Pál apostol Isten a szívünkre helyezi ezt az 1 Korintus 15-be. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és feltámadt harmadik napra az írások szerint. A rabbi is tudta. Mi is tudhatjuk. Szóval örüljetek annak, hogy a Szentírás megbízható, de mindenek fölött örüljetek az Úr Jézusnak, aki föltámadt. Erre az örömre szeretnélek holnap is majd benneteket hívni, és adja meg az Úr minnyájatoknak és minnyájunknak, hogy ami meghalt, de feltámadott, megváltó Úrunk Jézus Krisztusnak, tudjunk örvendezni teljes szívünkből, és örüljünk a megváltásnak, örüljünk az új életnek is, amire perspektívát nyitott, örüljünk a Szentírás megbízhatóságának. Lényeg, hogy ne lógassuk az orrunkat ezen az ünnepen, hanem örvendezzünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy te örömet hoztál a tanítványaidnak a szívébe. Nem csak ott és akkor, hanem azóta is mindazok szívébe, akik hisznek te benned, mint megváltójukban, mint urukban. Köszönjük néked, hogy erre a hitre szólítasz bennünket most is. És köszönjük néked, hogyha elkezdünk egy kicsit is hinni benned, mint feltámadott megváltónkba, akkor a szívünkbe felébred valami ebből az igazi örömből, amelyik oda segít bennünket is, hogy leborulunk előtted, és kezdünk imádni téged. Amelyik oda segít bennünket, hogy teljes örömmel dicsőíteni kezdjük a te nevedet. Amelyik oda segít bennünket, hogy odaszálljuk magunkat néked a követésedre. Hogy lesz, ami lesz, lehet, hogy minket is megfeszítenek. Akkor is ragaszkodunk hozzád. Áldott megváltó úrunk. Köszönjük néked, hogy ez az öröm, amit te hozol a tieid életébe, ez kiszorít onnan minden félelmet és rettegést. Azok a tanítványok is, hogy féltek, elrejtőztek, bezárkóztak, és amikor ott voltál, ott volt az öröm, és mentek, és kimentek, és elkezdték mindenkinek örömmel mondani azt, amit nem lehetett magukba tartani. Ha örülünk benned, Urunk, akkor tanúságtevőid leszünk. Olyan természetesen mondjuk másoknak, a körülöttünk élő hitetlen világnak is, családtagoknak is, munkatársaknak is, hogy te élsz, és látni is fogják rajtunk ennek az örömét. Köszönjük, hogy ez az öröm, amit te hozol a tieidnek, ez egy örökké való öröm, nem szűnik meg soha. Még a halál se tudja elvenni, sőt éppen akkor fog kiteljesedni, akkor megérkezünk hozzád. Kérünk téged arra, hogy add minnyájunknak a beléd vetett hitet, hogy élő Jézusunk legyél, akiben mindig tudunk örvendezni. Köszönjük néked, hogy így lehetünk most együtt, és így imádhatunk téged, békességes örömmel a szívünkbe. Kérünk, áld meg az úrvacsora vételünket is, de áld meg a családjainkat, áld meg gyülekezetünket, református közösségünket, könyörülj országunk népén is, hogy nem máshol keressék az örömöt, hanem te benned, akiben az igazi, az örök, a félelmet felszámoló, valódi öröm rejlik. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Amint láthatjátok is, húsvét ünnepe alkalmából az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik bírják egyházunk felhatalmazását, és elkészítették erre magukat, azokat szeretettel látjuk a szent asztalnál. Elmenni senkinek nem kell, mindenki itt maradhat, de aki elmegy, aztól azt kérem, hogy ne itt az előtérbe kezdjen beszélgetni, mert az zavarja itt a benti további közösségünket. Odakint beszélgessenek, vagy menjenek ki az udvarra, és ott is lehet beszélgetni nyugodtan. Csak itt bent kérek csöndet az elmenőktől. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap is lesz istentiszteletünk, 9 órakor, úrvacsoraosztással egybekötve, aztán a héten már nem lesz következő alkalom, majd jövő vasárnap, ha Isten éltet, akkor találkozunk. Hirdetem még azt, hogy április 13-án, ez egy szombati nap lesz, itt a gyülekezetünkben egy női konferencia lesz, fiatalabb és idősebb hölgyeket is egyaránt várunk, az a főcím, hogy mennyei szépségszalon, és az igazi szépségről lesz szó. Délelőtt 10 órakor kezdődik majd az alkalom, és délután 4-5 óra körül fejeződik be. Ebédet is adunk annak, aki jön. Tehát mennyei szépségszalomban mindenkit várunk, az összes kedves hölgytestvérünket, és minden érdeklődőt. Regisztrálni is kell, a honlapunkon lehet regisztrálni, de lehet személyesen is, vagy nekem, vagy a feleségemnek szóljon, aki szeretne jönni, és még nem jelentkezett. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra is. Most azok miatt, akiknek el kell menni, azok miatt kívánok kedves minnyájuknak áldott húsvéti ünnepet. Most pedig lezárva Isten tiszteletünknek ezt a részét, és készülve már az úrvacsoraosztásra, a 347. énekünknek az első versét énekeljük el. Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál, az élet pedig feltámadott. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent vacsorát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintusbeliekhez írt első levél 11. részének 23. és következő verseiben, így módon. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk testvérek a szereztetésnek az igéit, melyekhez Pál apostol egy intelmet is hozzáfűzött, nevezetesen azt, hogy úgy együnk és úgy igyunk ezekből a szent jegyekből, hogy megvizsgáljuk előtte a szívünket, az életünket. Ennek teszünk eleget a úrvacsorai liturgiánk során. Jöjjetek most, először is hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által te ismersz minket, ismered a szívünket. Kérünk téged arra, hogy segíts igaz önismeretre jutnunk a te igéd fényében. Senkitől nem tudunk igaz önismeretre jutni. Magunkat se ismerjük, más se ismer minket. Egyedül te tudsz minket önmagunkkal összeismertetni a te szent lelkeddel és igéddel. Te, aki teremtettél bennünket, és aki ismered a szívünket, sőt, ismered életünknek minden titkát. Vizsgálj meg engem, Uram, lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, Isten törvényét. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, kik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszek ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmot, se jövevényed, aki kapuidon belül van, mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami ezekben van, a hetedik napon pedig megnyugovott. Azért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened adta néked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Kedves testvérek, hajtsuk meg újra fejünket, és esedezzünk az Úrhoz kegyelemért. Urunk, köszönjük néked, hogy törvényed tükrébe pillanthattunk, ami által elénk áll a te kívánságod. Te ezt kívánod tőlünk. Nem azt kívánod, hogy félig meddig tartsuk be a törvényedet, hanem azt, hogy 100%-ban. És akkor lehetünk olyan szentek, akik nyugodtan megállhatunk előtted. De hogy olvassuk ezeket a szavakat, és ha el is gondolkozunk rajtuk, akkor azt kell megállapítani, hogy ezeket mi nem tartjuk be. Nem, hogy egy pár százalékban nem, hanem egyáltalán nem. Köszönjük te néked, hogy mégis van egy hely, ahova jöhetünk, és ez pont te vagy. Jöhetünk hozzád, Urunk Jézusunk, hozzád, aki a ránk váró büntetéstől, ott a kereszten megszabadítottál, megváltottál attól, és nekünk kegyelmet szereztél, drága véreddel. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk azért, feltámadott Jézus, hogy bocsáss meg nekünk. Tisztítsd meg a szívünket minden hamisságtól, minden bálványimádástól, neved minden fölösleges és értelmetlen kiejtésétől. Bocsáss meg nekünk, amikor nem szenteljük meg a napodat. Bocsáss meg nekünk, amikor nem tiszteljük az előttünk állókat, amikor vagy így, vagy úgy, de lopunk, hazudunk, paráználkodunk, amikor vagy így, vagy úgy, de kívánjuk, ami a másé, és irigykedünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk. Tisztítsd meg a szívünket. Köszönjük, hogy van kegyelem. És köszönjük, hogy azzal biztatsz minket, hogy aki kéri bűnösként az irgalmadat, annak te megadod. Hát most szeretnénk külön-külön is magunknak kérni, szívünk mélyén. Bocsáss meg nekünk. Köszönjük, hogy ígéreteddel biztatsz. Segíts az ígéretedbe belekapaszkodni, hogy aki megvallja és elhagyja a bűnt, annak megbocsáttatik. Segíts új életet kezdenünk te veled. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, megváltunk. Amen. Kedves testvéreim, hitünket is vizsgáljuk meg, tegyük próbára az apostoli hitvallás őszinte elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték, száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe. Ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint kérdezlek végül benneteket. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első emberpárnak bűnesete folytán magatok is mindenestül fogva a bűnösök vagytok, kik önerőből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi és vallja, mondja, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti értetek testben elküldte, kinek egyszeri, tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és a kárhozat erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből, vére érdeméért, hitáltal megigazít. Aki ezt hiszi, mondja, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi és vallja, mondja, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket elhívén, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Aki ígéri és fogadja, mondja, én ezt ígérem és fogadom. Én ezt ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de mégis elhívott szolgája, hirdetem ti néktek, bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk, Jézus vére érdeméért, mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és jöjjünk gyülekezetünk szokott rendje szerint az Úrasztalához. Közben kezdjük énekelni a 458. dicséretünket. Aki értem, megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. így szerezte az Úr Jézus az úrvacsora sákramentumát, így éltek fel az első keresztjének hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Isten igéjével bátorítalak benneteket, hogy a kegyelemmel vissza ne éljetek, sőt éljetek vele, és éljetek általa új életet. Többé ne emberek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt, mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokba, részegségekbe, dobzódásokba, ivásokba, undok bálványimádásokba, ami miatt csodálkoznak, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába szitkozódván. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy tudjuk, a bűnnek gyűlölője vagy, de azt is tudjuk, hogy irgalmad örök. Látod, hogy életünk elfolyt idejében mennyit vétkeztünk ellened, és ezek a bűneink ott sorakoznak. Nem múltak el, nem lettek a múlté. Visszük magunkkal, még oda nem jövünk hozzád, és bocsánatot nem kérünk. Köszönjük, hogy megbocsátasz. És köszönjük néked, hogy tehermentesítesz ezektől, megnyugtatod a lelkiismeretünket. És köszönjük néked, hogy nem csak ennyit teszel, hanem felszabadítasz bennünket arra, hogy már ne ezek szerint éljük az életünket, ami hátra van, hanem rád figyeljünk, megtagadjuk a kísértéseket, és éljünk a te akaratod szerint. Köszönjük, hogy szabadokká tettél erre bennünket, mindazokat, akik hiszünk benned. Áldunk ezért a valódi szabadságért. Váldunk azért, hogy nem kell vétkeznünk, hanem szabadok lehetünk máshogy élni, úgy, ahogy te akarod. Segíts bennünket, Urunk, hogy tudjunk neked teljes szívünkből örvendezni most is. Még itt van a szánkban a kenyérnek, a bornak az íze. Köszönjük, hogy ilyen valóságos volt a te áldozatod is, de a feltámadásod is. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki egyesítesz bennünket egymással is, testvéri közösségbe. Ad, hogy örvendező közösséget tudjunk alkotni. Látod, mennyi szomorú közösség van ebbe a világba. Szomorú, kétségbe esett családok, munkahelyek, népek, népcsoportok. Segíts bennünket, hogy mi itt élő keresztjének örvendező közösséget tudjunk alkotni te körülötted. És köszönjük néked, hogy mint örvendező közösséget küldesz ki a világba, hogy amíg vissza nem jössz, tanúsítsunk téged, beszéljünk rólad másoknak. Hiszen olyan kevesen ismernek, annyira kevesen tudnak rólad bármit is, amit hallanak itt-ott, annyira félrevezető, felszínes, hamis, sokszor egyenesen hazug. Segíts bennünket, hogy tudjunk az igazságnak a hírnökei lenni, a rólad szóló igazságnak a hírnökei. Örvendező szívvel tudjunk bizonyságot tenni a mi megváltó Úrunkról. Segíts ebbe bennünket, Úrunk! Köszönjük néked, hogy ma együtt ünnepelhettünk. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, családjainkat, szíveinket, életünket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus megállt közöttük, és ezt mondta nekik, békesség néktek. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a záró énekünket énekeljük, a 357. dicséretünket, 357-es dicséretünket, és utána a magyar himnusszal zárjuk húsvét istentiszteletünket. A 357-es ének, csodálatos vallomás. Jézus, én bizodalmam és megváltom életemben. Énekeljük el végig, és utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Thank you. himnuszunkat énekeljük. Áldás békességet kívánok, és örömteli húsvétot!